A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége Plesinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Monetáris Tanács tagja, és a műsor első részében alaposan kielemeztük a holnap kezdődő kétnapos nyíregyházi közgazdász vándorgyűlés, úgyhogy áttérünk vendégünk másik titulusa alapján, apropóján pontosabban a monetáris ügyekre. Hát köztudomásul, hogy a legutóbbi kamat döntés kapcsán a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa leállt a korábbi kamatcsökkentési pályáról. Nem volt még túl rég, úgyhogy szerintem azóta eltelt egy pár nap, aludtunk rá, nézzük esetleg kikristályosodott-e már valami, hogy miért pontosan.
Hát mi már a májusi kamat döntésnél, ha jól emlékszem, bejelentettük azt, hogy júniustól egy kicsit óvatosabbá válunk, és egy adatvezérelt, abszolút óvatos, megfontolt politikát fogunk folytatni. Az inflációs számok és tulajdonképpen a makroszámok lehetővé tették azt, hogy júniusban még, pontosabban júliusban még vágjunk egy 25 bázispontot, de az augusztusban már azt láttuk, hogy a júliusi infláció egy kicsit jobban megugrott, mint ahogy mi számítottunk rá. Kicsúszott az infláció ebből a toleranciasávunkból is. Alapvetően az élelmiszerek és az üzemanyagok áremelkedése okozta ugyanezt, tehát azt mondjuk, hogy ez egy viszonylag átmeneti jelenségként tudhatók be, de ezzel együtt mindenféleképpen óvatosságra intett. Láttuk azt, hogy a maginfláció is azért 5% körül mocorog, ami megint csak várhatóan jövőre már elindul lefelé, de mindenféleképpen egyfajta inflációs nyomást jelent. Láttuk azt, hogy augusztus elején, vagy augusztus első felében elég komoly turbulencia volt a világ pénzpiacain, és ez ugye a forinton azonnal meglátszott. Hát be kell látnunk azt, hogy a régióban a forint a legérzékenyebb deviza, leginkább érzékeny arra, hogy mi történik a nagyvilágban. Ez betudható annak is, hogy Magyarország nem csak gazdaságilag, hanem pénzügyileg is nagyon nyitott. Tehát a pénzpiacok felé is nagyon nyitottak vagyunk. Úgyhogy nagyon könnyen tudunk reagálni, vagy nagyon gyorsan tudunk reagálni minden olyan folyamatra, ami a nagypályán lezajlik.
Egyébként mennyiben eltérő vagy hasonlatos a kormány inflációs pályája, már egészen pontosan prognózisa, valamint a Magyar Nemzeti Banké, ami 2024-et illeti. Most olyan témáról beszélünk, amely mellesleg mindenkit érint.
Én most úgy látom, hogy nagyjából hasonlóan látjuk a pénzügyminisztériummal az inflációs pályát. Mi úgy látjuk, hogy most egy kicsit még csökkenni fog az infláció, most az elkövetkező hónapokban még lefelé megy, és visszakerül a mi tolerancia sávunkba, de az év vége felé újra fölkanyarodhat, és újra kicsúszhat ebből a tolerancia sávból.
Hogy zárhatjuk 24-es esztendőt? Hát mi átlagos halandók?
Az átlagos infláció az úgy tehát az éves átlagos infláció az olyan 4% körül várható, ami becsléseink szerint. Talán valahol a decemberi infláció az talán ilyen 4,5% körül lehet, és ugyanakkor a maginfláció az 4,95% lehet decemberre. Tehát mindenféleképpen még egyfajta inflációs nyomást azt érzünk. Tehát summa-summarum úgy döntöttünk, hogy számunkra fontos a kiszámíthatóság, fontos az, hogy a Nemzeti Bank iránti bizalom az töretlen legyen, nagyon fontos a pénzpiaci stabilitás, ami alatt azt értem, hogy a forintot igyekezzünk egy viszonylag szűk sávban tartani, tehát ne ugráljon össze-vissza.
A mostani árfolyam szint egyébként az nagyjából ugye a piaci egyensúlynak megfelelő?
Ja, mi ugye nekünk árfolyam célunk nincsen, az a célunk, hogy a pénzügyi stabilitás, a pénzpiaci stabilitás az meglegyen, és ez pillanatnyilag úgy tűnik, hogy emellett az árfolyam mellett tűnik tarthatónak.
Mi az, ami egyébként a forint esetében infláció hatással bírhat? Inflációs hatással, amikor beszélünk ugye a forint kurzusáról. Importon keresztül elsősorban, vagy?
Hát sok mindenen keresztül az import. Nyilván az import az egy nagyon komoly tétel. A csere arányok alakulása megint egy nagyon fontos tétel. Az adósság, már az államadósság szolgálatnál is a forint árfolyama az egy komoly tétel. Most a forintnak ez az úgynevezett pass-through-ja, tehát az a hatás, az az árfolyam hatás, ami lecsapódik az inflációban, az körülbelül a háromszorosa a COVID előtti időszak hasonló értékének, tehát az infláció sokkal érzékenyebben reagál most a árfolyam mozgásokra, mint reagált még a COVID előtt.
És szerintem minden kedves hallgatónkat nagyon foglalkoztatja a téma, hogy mennyire kamatérzékeny a magyar gazdaság, tehát milyen hatása van egy-egy monetáris döntésnek a gazdasági folyamatokra. Vagy kamatérzékeny vagyunk egyáltalán?
Hát ha szétválasztjuk lakosságra és szétválasztjuk vállalkozásokra, akkor azt mondjuk, hogy a vállalkozások rendkívül kamatérzékenyek. Én úgy gondolom, hogy ma már a piaci kamatok tulajdonképpen megkockázhatom, hogy lehetővé tennék azt, hogy a vállalkozások elkezdjenek hiteleket felvenni.
Tehát 6,75-ön van ugye az irányadó ráta, és akkor igen, ugye ehhez hozzáteszünk egy pár százalékot, ami rácsapodik a kereskedelmi bankok részéről, tehát nagyjából 10%-os hitel kamatot már ki lehet gazdálkodni.
7% körüli hitel az már olyan, amivel lehet, és ez ha megnézzük az állampapírhozamokat, vagy ha megnézzük a hozamgörbénket, megnézzük az ilyen FRA-k, ezeket a forward rate agreementeket, akkor azt látjuk, hogy azért a kamatszint az már ezen a 6 és 7% között mocorog. Tehát tulajdonképpen a vállalatok azok elkezdhetnének hiteleket fölvenni. Ugyanakkor egyfelől van egy komoly megtakarítása a vállalatoknak, tehát elég komoly cash pozícióban üldögélnek, tehát nincs szükségük hitelre, hogyha beruházni akarnának, de nem akarnak beruházni, mert még bizonytalannak látják a gazdaság helyzetét, bizonytalannak látják a geopolitikai helyzetet, bizonytalannak látnak sok mindent, tehát inkább
kivárnak. Ezt lehet megállapítani. Ami egyébként összességében ugye a magyar gazdaságra nézve nem jó, hiszen annak örülnénk, hogyha fölpörögne a vállalati hitelpiac, és a beruházási ráta is emelkedne.
Igen, de ugyanakkor ugye van egy olyan és itt jelenik meg a kamatérzékenység igazán, tehát egy olyan dolog is, hogy a kormány bejelentette, hogy ősztől különböző kedvezményes hitelkonstrukciókat ajánl majd a kis- és középvállalkozásoknak, és akkor nagyon sok vállalat azt mondja, hogy oké, akkor ezt megvárjuk, tehát mindenféleképpen minden döntésünkkel megvárjuk azt, hogy akkor hogy fognak kinézni ezek a kedvező konstrukciók.
Hát mondjuk elsősorban, ahogy kivettem a kormányzati kommunikációban, a KKV-szektorra fog időzőbetében mondom lőni a kormány.
Hát alapvetően ugye a KKV-szektor az, ami a munkahelyek durván 3/4-ét adja, tehát nagyon fontos, hogy a KKV-szektor jól tudjon működni, és a KKV-szektorra építve lehetne tényleg egyre inkább az innovációk felé menni, egyre inkább megpróbálni a kutatásfejlesztést, megpróbálni úgynevezett gazellákat kinevelni, tehát ilyen jól működő, jól termelő, exportra termelő cégeket. Úgyhogy érdemes a KKV-kat támogatni, de nyilván nagyon célzottan és nagyon figyelmesen, nagyon odafigyelve arra, hogy tényleg abba az irányba menjenek, és abba az irányba támogassuk, amilyen irányba a gazdaságnak szüksége van rá.
És közgazdászként úgy tartja, hogy ebben a szituációban kellenek az állami segítő programok, hogy korábban volt a Baross Gábor újraiparosítási program, az otthonfelújítási program.
Hát én most akkor itt egy pillanatra ezt a monetáris tanácsi tagságomat félretenném, és semmiféleképpen nem a Magyar Nemzeti Bank álláspontját hangoztatnám. Én ezekkel a támogatásokkal úgy vagyok, hogy nagyon szigorúan és nagyon célzottan gondolnám a támogatásokat adni, sőt, még odáig is elmerészkednék, hogyha egyáltalán jönnének EU-s források, és vissza nem térítendő EU-s források is jönnének, akkor azoknak is azt a részét, ami nem gazdaságstratégiailag nagyon fontos területekre irányul, ott azokat kedvező feltételekkel ugyan, de visszatérítendővé tenném. Ez a költségvetésnek is jó lenne. Sokkal nagyobb pénzügyi fegyelemre szoktatná a vállalatokat. Ma én úgy érzem, és megint mondom, nem a Nemzeti Bank álláspontját képviselem, ma én úgy érzem, hogy a vállalkozások nagy része, a KKV-k is, de sokszor a nagyvállalatok is azt mondják, hogy támogatás kell, és kérünk támogatást, és támogatással majd működni tudunk, és ezzel mondjuk úgy, hogy a pénzügyi tudatosságuk az nem éri el azt a szintet, ami ahhoz kellene, hogy igazán hatékonyan, igazán jól, igazán célra törően működjenek.
Akkor viszont most visszatérünk, ha megengedi, az igazi pozíciójához, és a persze a közgazdászi mi volt is itt van, hiszen monetáris tanácsnak a tagja. Említette itt a beszélgetés első perceiben a nemzetközi környezetnek az alakulását, amely elsősorban mi a negatívumokat éreztük itt az utóbbi hónapokban. Mennyire van hatása a monetáris tanács döntéshozatalára, hogy éppen mi történik a Fed, tehát az amerikai jegybank funkcióját betöltő intézményben, vagy éppen az Európai Központi Bankban, és egyáltalán melyik a fontosabb számunkra?
Hát mind a kettő nagyon jelentős a számunkra, és mind a kettő meghatározó a mi monetáris politikánk szempontjából. Onnan kell kiindulnunk, vagy onnan indulnék ki, hogy ahhoz, hogy mi ezt a pénzpiaci stabilitást meg tudjuk őrizni, ehhez nekünk bizonyos reálkamatot kell biztosítani a befektetők számára, tehát vonzóvá kell tenni a magyar állampapírpiacot a külföldi befektetők számára, forint és deviza értelemben egyaránt, tehát nekünk valami plusz kamatot kell biztosítanunk, úgy az amerikai értékpapírpiachoz, mint az Európai Uniós pénzpiacokhoz, de azt mondom, hogy a régiós társainkhoz, vagy a régiós társaink nagy részéhez képest is, hiszen Csehország, Lengyelország jóval jobb hitelminősítéssel rendelkezik, mint mi. Tehát nekünk ahhoz, hogy vonzóak legyünk, és a finanszírozásunkat biztosítani tudjuk, itt tartsuk a befektetőket, nekünk kell pozitív kamatot adni. Ugyanakkor arra is kell figyelni, hogy azért ne lőjünk túl a célon, és ne adjunk túl sok pozitív reálkamatot, mert az viszont akkor nagyon sokba kerül a költségvetésnek, és az a másik oldalon üt vissza. Tehát nagyon ügyesen kell egyensúlyozgatnunk, és figyelnünk kell arra is természetesen, hogy mondjuk egy amerikai kamatdöntés mit jelent a befektetők kockázatvállalási szándéka vagy hangulata szempontjából, mit jelent a tőzsdék szempontjából, jelent-e kockázatkerülést, jelent-e kockázatészséget, nagyon alacsony amerikai kamatoknál például elindulnak-e a befektetők a fejlődő piacok felé, érdekesebb lesz-e nekik a fejlődő piac. Tehát ezekre mind figyelni kell, tehát nagyon komoly hatása van annak, hogy mi folyik a nagyvilágban.
Ezen logika mentén menjünk tovább. Az amerikai elnökválasztás mennyire befolyásoló tényező mondjuk a magyar gazdaságra nézve? Hiszen volt egy olyan érvelés is a központi költségvetés őszi elfogadása kapcsán, hogy ki kell várni, vagy meg kell várni a elnökválasztás kimenetelét.
Hát ugye azt kell látni, hogy ez az elnökválasztás, ez mit jelenthet majd az amerikai, mit jelent a Fed politikája szempontjából. Hogy ítéli meg a Fed azt, hogy és hogy ítélik meg az amerikai pénzpiacok, hogyha A vagy B elnökjelölt nyeri a választásokat, hiszen mind a kettőnek van egy másfajta gazdasági programja, ami másfajta gazdasági program nyilván másfajta finanszírozási igényeket jelent, másfajta adópolitikát jelent, tulajdonképpen egy másfajta működést jelent, ami egy másfajta vagy eltérő Fed reakciót húzhat maga után.
Beszéltünk a műsor első részek a végén arról, hogy a közgazdász vándorgyűlésnek az egyik tematikus része lesz, hogy a versenyképesség fokozása, javítása különböző területeken. Hogyan lehet megfejteni az amerikai csodát, hiszen az Egyesült Államok elképesztően versenyképes, minden rangsornak az elején van, és valahogy mindig sikerül megújulnia. Tudunk-e onnét a tengeren túlról valami tippet áthozni ide? Vagy túl nagy a két ország között az eltérés nyilvánvalóan?
Hát én azt gondolom, hogy teljesen más gazdasági szerkezetünk van nekünk, és más gazdasági szerkezete van Amerikának. Én azt gondolom, hogy nekünk mondjuk a hazai anyagból kellene dolgoznunk, és azokat a lehetőségeket, és azokat a szellemi kapacitásokat kellene kihasználnunk, amik itt rendelkezésre állnak. Én azt gondolom, hogy az oktatási reform, már most az egyetemi oktatási reform, az egy jó irányba tett lépés. Tehát megvan az esélye annak, hogy igazán magasan képzett szakemberek kerüljenek ki az egyetemekről, akik, hogyha az egyetemi éveik alatt innovatív gondolkodásra is nevelődnek, kockázatvállalásra is nevelődnek, akkor el tudják indítani azt a folyamatot, ami ezt az egész országot egy kicsit előrébb tudja vinni. Tehát főleg vagy megnőhet az immateriális javakba történő befektetéseknek az aránya, hiszen például nálunk elég magas a beruházási arány, vagy magas volt a beruházási arány, most csökken, de ennél jóval alacsonyabb arányok mellett is, ahol nem betonba és vasba, vagy gépekbe történtek a befektetések, hanem inkább ilyen immateriális javakba, sokkal nagyobb fejlődést tudtak országok elérni. Lengyelország egy nagyon jó példa erre, de a balti országok is jó példák erre.
Tehát... És végezetül jön a jackpot kérdés. Nem menne könnyebb a magyar gazdaságnak euróval? Tekintettel arra, mondjuk nem tudjuk teljesíteni a euróbevezetés szigorú pénzügyi feltételeit, de elméletileg hipotetikusan.
Ugye, tulajdonképpen igen, a dolog az teljesen hipotetikus tényleg, mert ugye egyfajta kockázatot, az árfolyam kockázatot egész biztos, hogy ki tudnánk védeni az euróval. Ugyanakkor viszont érdemes, amikor euróról beszélünk, a euróbevezetésről beszélünk, akkor érdemes visszaemlékezni például a görögök vagy a déli országok eurós csatlakozására, akik számára ugye az euró az túl erős volt, és ennek aztán az lett az eredménye, hogy ők borzasztó módon eladósodtak a gazdagabb uniós országok felé. Tehát az euró az nem egy csodaszer. Az euró az egy eszköz, amit jól, ha jól használunk, akkor jól működik, de ahhoz, hogy jól tudjuk használni, ahhoz kell egy erős gazdaság, ami nagyjából az Európai Uniós átlag közelébe van, és nem csak GDP alapon, hanem GNI alapon, és ez megint az én személyes
vágyam. Ugye GDP-ra nagyjából 77-78%-a lehetünk az uniós fejlettséghez képest.
Valahol ott vagyunk, 72-73%.
Ez nagyjából a portugál szint.
Igen, de ugyanakkor azt kell mondanom, hogy sajnos a GNI tekintetében viszont ehhez képest le vagyunk maradva, és tehát a GNI az, amiből mi... Amiből
az itthon megtermelt jövedelemről beszélünk.
Igen, tehát ez lenne az igazán fontos. Tehát ez kellene, hogy legyen egy elég erős gazdaságunk, legyen egy olyan bankrendszerünk, aminek a penetrációja eléri a nyugati országok, vagy az eurozónás országok bankrendszeri penetrációját. Tehát számos olyan célt kellene még elérnünk a Maastrichti kritériumokon kívül, amiknek az eredményeképpen egy magyar csatlakozással mi hozzáadunk az euróhoz, nem elveszünk az euró értékéből. Tehát nem egy terhet jelentünk az eurónak, hanem egy hozzáadott értéket. És hát ettől attól tartok, hogy még egy kicsit messze vagyunk.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és jó utat kívánok Nyíregyházára és eredményes tanácskozást a szakmának. A napvendége tehát Plesinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Monetáris Tanács tagja volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.